Sziasztok, ez itt a Filmgyár, a FilmHU Nemzeti Filmintézettel együttműködésben készülő podcastje. És ugye ebben a mondatomban sokszor elhangzott az, hogy film, de mi most valójában sorozatról fogunk beszélni, egészen pontosan a sorozatok írásáról és fejlesztéséről, és ugye ez most egy elég aktuális téma, hiszen most ősszel megy a Dunán a 8 részes Tündérkel sorozat, jövőre kerül adásba a Hunyadi, szóval láthatólag egyre több és több nagyszabású sorozatot nézhetünk majd. Erről fogunk beszélgetni vendégeinkkel, hogy mutassam be őket. Itt van velünk Szabó Csilla, aki az SFN filmírást tanít, dramaturg, és az NFI-nél pedig a tévés tartalmak fejlesztési vezetője. És úgy szintén itt ül velünk Horváth András Dezső, író, forgatókönyvíró, és akkor most én hogy koncentráljak a forgatókönyvírói dolgaidra, ugye Soha véget nem érős, Nagy karácsony, Cellamesék, és hát ugye a most mindjárt részletesen taglalt Tündérkert. Sziasztok!
Szia! Köszönöm a meghívást!
Sziasztok!
Én most négy kreditet olvastam fel tőled. Van még valami olyan filmes kredit, ami neked a szívedhez kedves, és még szeretnéd itt látni a felsorolásban?
Van, természetesen van. Nagyon szeretem az első egészestés filmemet, az egy dokumentumfilm volt, az a cím, hogy Magyarok a Barszáért, és Kocsis Tibor dokumentumfilm rendezővel csináltuk. Az első, az ugye mindig egy ilyen speciális hely, de nagyon szerettem a Disznóvágás című kisjátékfilmünket, ez egy nagyon pici kisköltségvetésű kisjátékfilm volt, amit Szakonyi Noémi Veronika rendezett, aki ugye azóta már a 6 héttel nagyon szép sikereket aratott, és ott van az El a kezekkel a papámtól is, amit szintén egy szívemnek kedves munka volt.
És az első kérdésem az rögtön szerintem egy elég nehéz kérdés is, és azért szeretném feltenni, mert szerintem ez így rá is világít arra, hogy milyen ember, miket szeret, mit nem. Csilla, mi a kedvenc sorozatod?
Mondd meg, mi a kedvenc sorozatod, és megmondom, ki vagy. Seinfeld, ha valakinek ismerős, ez egy régi sorozat, hajlott korommal indokolható. Nem ismeritek?
Dehogy nem.
Jó. Lehet, hogy ma már, ha most nézném először, akkor nem ez lenne a kedvenc sorozatom, de amikor én fiatal voltam, és ezt először láttam, akkor körülbelül úgy láttam a világot, ahogy ők. Tehát, hogy semmi nem történik. Az életnek így is valahogy menni kell. A semmi nem történik alatt azt értem, hogy semmi nem változik. Mert az egy dramaturgiailag új dolog volt akkor, hogy a karakterek nem változnak, és ez tartalom. Tehát erről szól az egész, hogy történhet bármi, ők ugyanolyanok maradnak. És ez a sorozat, ami családunkban ilyen referencia lett, ilyen nyelv, amin beszélünk egymással. Szóval olyan, mint egy enciklopédia, hogy bármi történik, mindig találunk valami hivatkozási alapot ebbe a sorozatba, és szerintem ez másoknál is így szokott lenni, más sorozatoknál. Úgyhogy most többet nem mondok, pedig erről lehetne egy külön podcastot csinálni.
Hát persze, de ugye ebben a kérdésben pont ez, hogy csak egyet lehet mondani, akkor mi az, ugye ez tesz izgalmassá. Dezső, elmondod nekünk, hogy neked mi a kedvenc sorozatod?
Hú, ez nehéz kérdés, mert sok sorozatot szeretek, de azért egyet én is ki tudok emelni, ez a The Sopranos című sorozat, ami magyarul általam nem annyira szeretett Mafiózók címen fut. Hát én azt gondolom, hogy az, amit ma a sorozatnak hívunk, meg drámasorozatnak hívunk, annak a Sopranos az ősatja, ősanyja és mindene. Fantasztikus szerintem az, hogy ez a sorozat még mindig mennyire működik. Egyrészt dramaturgiailag, rendezésben, színészi játékban szerintem az, amit a James Gandolfini ott csinált, azt én elfogult vagyok a sorozattal, szerintem azt nem közelítette meg azóta se senki. Számomra egy sorozat attól igazán vonzó, vagy attól működik igazán jól, hogy nagyon sokszor újra tudom nézni. És vannak még olyan sorozatok, tehát nagyon szeretem a Better Call Saul-t, vagy most az újabbak közül mondjuk az Ozarkot, de a Sopranost végtelen ideig tudom nézni. Tehát, hogy szerintem az elmúlt egy évben legalább 3-szor végignéztem.
Az igen.
Szerintem én fogok győzni az Seinfeld-el, hogy hányszor láttam, és hogy hányszor tudom még megnézni, mert csak a koromnál fogva is. Igen.
arról meséljetek, hogy így szép lassan ugye közelítünk a magyar sorozatokhoz, hogy ti személyesen hogyan kerültetek kapcsolatba a sorozatok írásával?
Én nem írok. A sorozatok script doktorálásával ugyanúgy kerültem kapcsolatba, ahogy minden más filmes történetnek a script doktorálásával. Tehát én Németországban éltem sokáig, és ott dolgoztam először, mint filmkritikus, és aztán mint előolvasó, és aztán mint script doktor. Németország az egy külön világ, a sorozatokat tekintve is. Ott az emberek élete sokkal nyugodtabb és kiszámíthatóbb volt mondjuk 10 évvel ezelőttig, mint másút. Ezért nekik nem volt szükségük annyira egy sorozatra, mint más nemzeteknek. Ott a sorozatok, a klasszikus értelembe vett tévéfilm sorozatok nem voltak olyan népszerűek, mint máshol. Ellenkezőleg az egy szereplő által összekötött sorozatok, főleg bűnügyi sorozatok voltak.
Derrick?
Például.
Két férfi,
igen,
egy eset.
Ted Hay, két férfi. Igen, igen, igen. De ugyanerre a kaptafára készül a Rex felügyelő is, tehát, vagy a Berg doktor, vagy nem tudom, hogy hívják itthon, Hegyi doktor. Tehát, hogy van egy szereplőnk, de az epizódok egymástól függetlenül is megállnak. Furcsa módon a Kórház a város szélén című csehszlovák filmsorozat volt az, ami Németországban elindította ezt a fajta filmsorozatgyártást, mert az annyira népszerű lett Németországban is, hogy először leszerződtették a Dietlt, de kiderült, a Jaroszláv Dietl írta ezt a sorozatot, ezt a Kórház a város szélén, meg a Nők a pult mögöttöt, amit nagyon-nagyon melegen ajánlok, és akkor derült ki az, ami egy nagy igazság mindenféle történetírás szempontjából, hogy ha valaki nem ismeri a potenciális közönségnek a mindennapjait mélyen, akkor nem fog tudni jó sorozatot írni. Így született meg a Schwarzwald Klinik című sorozat.
Ami itthon is elég nagy népszerűségnek
igen,
örvendett.
Igen, igen, csak hogy az olyasmi volt, mint ez a Dietl-féle csehszlovák sorozat, de a német viszonyokra adaptálva, és nagyon-nagyon sikeres lett. Na, és az aztán beindította ezt a fajta sorozatgyártást is, de soha nem ment akkora nagy magasságokban, mint az Egyesült Államokban például. Ezzel most a kérdésre nem válaszoltam, hogy kerültem kapcsolatba, de egy kicsit igen, szóval mindig is abba voltam, már régen abba vagyok.
Szóval te, hogyha sorozat, akkor inkább script doktorként.
Igen, abszolút, csak is.
Ezt.
Igen, igen.
És van egy amúgy olyan, szerinted olyan német nyelvű sorozat, amiben te script doktorkodtál, és itt Magyarországra is eljutott?
Nem, de amit előolvastam, az van a Török kezdőknek. Az itt ment, és egy nagyon jó sorozat egyébként, tudom ajánlani.
És te, Deső, hogy jött az életedbe a sorozatírás?
Tündérkert volt az első sorozat, amit írtam, azzal kezdtem.
Akkor hogy vágjak közbe, ezek szerint akkor a cellameséket utána írtad, mert az előbb került?
Előbb kezdtük el, tehát ugye a Tündérkert az 2018-ban indult el a forgatókönyvfejlesztés, és van egy ilyen hosszú ideje tartó projektje, pont a Kocsis Tibornak, akit említettem, akivel az első filmemet csináltam, ami egy dokumentumfilm, és ez a Kubala című, munkacímű projekt, és ebben ez is már évek óta fejlesztésben van, és ott találkoztunk a Tibornál, a Tasnádi Istvánnal, és akkor beszélgettünk, az is egy viszonylag történelmi témájú dolog, mert egy magyar focistáról szól, aki a 50-es, 60-as években nagy sztár volt Barcelonában, és ugye ennek sok történelmi vonatkozása van ennek a dolognak, és hogy beszélgettünk ezekről a történelmi vonatkozásokról, egy 2 nappal később felhívott az István engem, hogy esetleg ajánlhat-e engem egy történelmi projektbe. És akkor Helmeci Dorottya, a producer, hívott fel engem. Azt hiszem, 2 nap múlva már ott ültem bent.
És mivel győzted meg a Helmeci Dorottyát, hogy te vagy az alkalmas ember a Tündérkertre?
Talán kellett küldenem jelenetet, bár nem is tudom. Hát erre most már nem emlékszem pontosan, hogy volt, de hát igazából az, hogy azért nekem ugye már voltak előtte filmjeim, 14-es film, ez egy történelmi témájú dolog volt, amit nagyon sok történelmi projekttel megkerestek engem, és ugye ott volt a Soha véget nem érős is, ami 2016-ban jött ki, amit ugye a Tiszeker Dani rendezett, és az nekem meglepő volt, hogy ezt mennyire sokan látták. Szóval ez már egy jó ajánlólevél volt.
Ugye még a bevezetőben említettem, hogy Csilla, te ugye tanítod is a filmírást. Szerintem ez egy tök izgalmas kérdés, hogy ott az SF-én, amikor ez a téma, akkor te mennyire választod szét a filmek írását és a sorozatok írását?
Dramaturgiát tanítok egyébként. Csak azért mondom ezt, mert ugye az elhangzott, és így is van, hogy én nem csinálom, és van ez a mondás, hogy aki nem csinálja, az tanítja. De én csak a dramaturgiához értek, és azt tanítom. Másfajta kritériumai vannak egy egész estés játékfilmnek, vagy rövidfilmnek, meg egy tévés sorozatnak. Ezt szét kell választani, amikor tanítok. De magának a történetmesélésnek a történetét és a szabályait, azt az antikvitástól kezdem el, és majd csak a legvégén válik ez ketté. Úgyhogy természetesen másképp tanítom, igen, másképp kell az időt kezelni, másképp működik az egész. De ezt itt van a mester.
Igen, de szerintem ez egy izgalmas kérdés, hogy a te fejed az mennyire könnyen tud átállni filmből sorozatírása, mert nyilvánvalóan, hogy Csilla is említette, itt azért jóval más szabályok vannak egyszerűen.
Azt hiszem, hogy ami egy nagyon fontos különbség, leszámítva természetesen ezeket a dramaturgiai dolgokat, az a metódus, ahogy mondjuk egy sorozat íródik, és ugye ennek a legfontosabb helyszíne az az írószoba. És nekem szerencsém volt ebből a szempontból, mert a Soha véget nem érőst és a Nagy karácsonyt is egy írócsapattal csináltuk. Hát a Soha véget nem érőség, én egyedül dolgoztam, tehát én amúgy újságíróként kezdtem a pályámat, tehát hogy ezt te pontosan tudod, hogy ez egy sokszor egy elég magányos műfaj.
De magát éppen a forgatókönyvírót is a legtöbb ember úgy képzeli el, hogy magányosan ül a írógépe laptopja előtt. De ez képest a sorozatoknál ez nagyon nem így van.
Igen, és ez nekem is akkor egy újdonság volt, és Fehér Gáspárral és Fehér Boldizsárral írtuk azt a filmet, és az nekem egy nagyon különleges élmény volt, mert ők két nagyon tehetséges sráca. Gáspár azóta már írt a Mellékhatást, többek között a Boldi is nagyon sok mindent írt, ő meg Margó nagydíjas regényt is írt már, szóval két elég intelligens srác, és kemények, mint a kő. Ott jöttem rá arra, hogy az írószoba az nem a haverkodásról szól, meg nem arról, hogy valaki mond egy ötletet, és akkor dicsérgetjük egymást, hogy jaj, milyen jó pofa gyerek vagy te, hanem úgy gondolkozunk egy írószobában, hogy a hibát keressük egymás ötletében. És ez nekem egy nagyon komoly lecke volt abban a szempontból, hogy azt tanultam meg, hogy először is ki kell küszöbölni azokat a elkövethető hibákat, amik tönkre tudnak tenni egy filmet vagy egy sorozatot. És ez nagyon jó iskola volt nekem, úgyhogy amikor én elkezdtem sorozatban dolgozni, akkor például ott szerintem az egyik legfontosabb dolog íróként, egyetlen egy dolog számít, hogy a sorozat jó legyen. Tehát nem az számít, hogy a te ötleted kerüljön be, vagy a te mondani valód érvényesüljön a legjobban, hanem csak az az egy dolog számít. Tehát nekem ebből a szempontból szerencsém volt, amikor már bekerültem a tündérkertbe.
Ezt úgy értsem, hogy itt tényleg próbáltak akkor a saját egókat háttérbe szorítani egyrészt, másrészt akkor itt azért ezek elég heves viták lehetnek. Ha jól értem, akkor ti megmondjátok egymásnak, hogy bocs, de ez nem jó.
Muszáj, tehát egész egyszerűen nem lehet úgy haladni, hogy ott van mondjuk három írói világ, három erős mondani valóval rendelkező ember, mert akkor szét fog esni a dramaturgia. Azon gondolkozom, hogy ki vagyok én, hogy kritizáljak nagyon nagy sikert elérő amerikai sorozatokat, de most muszáj, hogy mondjak egyet, de tényleg azt akarom mondani, hogy ez az én abszolút magánvéleményem, tehát ne az legyen, hogy itt én hogy kiosztam a True Detective íróját, de ott én azon a sorozaton például éreztem, hogy ott szerintem jót tett volna, hogyha a Nick Pizzolától, azt hiszem ő csinálta, hogyha egy picit több írót bevont volna már a második évadban. Tehát ő egy zseni, és az első évad az iszonyúan, tehát az annyira friss volt, üde és nagyon jó, de szerintem ez nagyon ritka. Tehát most mondjuk egy Tündérkert is, ami 8x50 perc, az ugye 400 perc játék, az nem 4 nagy játékfilm. Tehát azért ahhoz, hogy mondjuk ezt egy emberként végigvidd, az, tehát ott jobban szétosszolnak a terhek. És én ezt egy kicsibe két mozifilmnél meg tudtam tapasztalni, és az nagyon-nagyon hasznos volt, hogy később például mondjuk rájöjjek arra az írói szobában, hogy mondjuk hogyan jó leosztani a feladatokat. Tehát, hogy például ráérezni arra, hogy mondjuk kinek milyen téma áll jól, kinek melyik epizód áll jól.
És ugye a külföldi sorozatgyártásból ugye már ismertek ezek a fogalmak, hogy, hogy vezetőíró, showrunner, szóval amit te elmondtál, ugye ott inkább ilyen közös gondolkodásról meséltél, de azért ennek is azért van egy hierarchiája. Szerinted ez Magyarországon már létezik?
Abszolút, és szerintem azért mostanában készülnek azért nagyon-nagyon jó magyar sorozatok, és a vezetőíró személy az egy nagyon-nagyon fontos dolog. Ő az igazából, akire szerintem a legnagyobb teher is hárul sok szempontból, mert ugye ő egy összekötő kapocs az írók és maga a produkció között. Tehát ő az, aki mondjuk beszél a producerekkel, sokszor a gyártásvezetővel és ugye a rendezővel.
És szerinted a Tündérkertnél ezek a kategóriák léteztek, hogy showrunner, vezetőíró rá lehet húzni valakire, valakikre?
Azt hiszem, igen, a Tasnádi István volt a vezetőíró, és akkor aztán végül is úgy alakult, hogy én fejeztem be, kvázi, tehát én írtam a végleges forgatókönyveket.
Persze, mi sokat fogunk a Tündérkertről beszélni, csak kicsit hagy menjek vissza a teljes képhez, mert azt mindannyian látjuk, hogy már régóta mondjuk, hogy világszinten ugye a sorozatok aranykorát éljük, ugye ez egy hatalmas közhely, de ahogy múlnak az évek, ez még mindig igaz, mert mindig jönnek az újabb és újabb korszakalkotó sorozatok, és szerintem nem csak Amerikából, meg Angliából, hanem más nyelvi országok is szerintem tök jó sorozatokat gyártanak, és ehhez képest vagyunk mi magyarok, hogy szerinted nemzetközi viszonylatban a magyar sorozat hol tart? Nem tudom, te mennyire néztél mostanság magyar sorozatokat?
Mindenevő vagyok, és hálás közönség egyébként. Erre már utaltam az elején a németországi helyzettel kapcsolatban. Egy ilyen elszigetelt kicsi ország, mint amilyen Magyarország, nagyon nehéz helyzetben van, hogyha nemzetközi porondra akar lépni. Azért, mert nekünk elsősorban nem ez a célunk, nem ez a feladatunk, hanem az, hogy tekintve, hogy a filmsorozatok állami támogatásból készülnek jó részt, majdnem teljesen Magyarországon, a magyar közönséggel szemben van adósságunk elsősorban. Tehát a mi közös gondjaink, örömeink, hagyományaink, azok, amik alapján mi sorozatokat készítünk legelőször is. És a Tündérkert is egy ilyen példa. Azok a dolgok szoktak leginkább sikeresek lenni külföldön, amik igenis valami helyspecifikus dologra koncentrálnak. Ez úgy tűnik, mintha paradoxon lenne, de egyáltalán nem az. A forgatókönyv írással foglalkozó szakkönyvek is megemlítik ezt, hogy nem lehet jó forgatókönyvet írni akkor, hogyha nem ismerjük nagyon jól azt az életet, amiről írunk. Viszont ha igen, akkor valami olyasmit tudunk alkotni, amit más nem tud, és máshol nem tudnak, és nagyon is érdekes tud lenni. Arról nem beszélve, hogy természetesen nem csak réteg dolgok jönnek föl egy jó sorozatban, hanem pontosan azok a dolgok, amik mindannyiunkat összekötnek. Tehát egy Tündérkert az egy hiába magyar történelmi környezetbe játszódik, mégiscsak lemodellez olyan szituációkat, amik bárhol a világon előfordulhatnak. Ezért annak van esélye, ami ugyan helyspecifikus, de mégiscsak az örök érvényű dolgokkal foglalkozik.
Ugye a filmintézetnél ez egy ilyen pár éves újítás, hogy ugye sorozatokra is lehet pályázni, ez korábban
igen,
nem volt.
Igen.
Ezzel milyen igényeket akart kielégíteni?
A Filmintézet?
Pontosan.
Az a baj, hogy nagyon rövid ideje vagyok a Filmintézetnél, és amikor ez megszületett, ez az elhatározás, hogy lehet pályázni filmsorozatokra is, akkor én még nem voltam. Tehát nem tudom pontosan, de nyilvánvaló, hogy egy nemzeti filmintézetnek ez is feladata, mert a legszélesebb nézőközönséget mégiscsak a televízión keresztül lehet elérni. És a történetmesélésre arra mindig nagyon nagy igény van, majd persze erről is lehet, hogy később beszélünk, hogy miért, és hogy pont az elmúlt 20 év alatt miért lett ilyen nagy az igény erre. Pont a Sopranos volt a fordulópont a televíziós sorozatok történetében. Ha a televíziós sorozatoknak lenne saját történetük, hát van, de az lenne a fordulópont. Ez nyilvánvaló. Azóta ez egy nagy dolog. Kilépett a televízió a film árnyékából. És természetes, hogy egy ország lépést akar ezzel tartani, az intézet, amelyiknek az a feladata, hogy filmes tartalmakat gyártson.
És hogyha úgy kérdezem, kicsit személyesebben, ugye, hogy ugye te vagy az NFL most a tévés tartalmak fejlesztési vezetője, igen, hogy te milyen sorozat terveket olvastál a legszélesebben?
Ó, engem az érdekel, hogyha valakit valami nagyon erősen megmozdít belülről. Engem az az akarat érdekel, és hogyha az elején még nyers az a forma, ahogy kifejezi az az illető, az egyáltalán nem zavar annyira, mint sem, hogyha fordítva lenne, hogy már tökéletesen kidolgozott formába érkezik valami, ami nem érzem azt, hogy mély tudásból táplálkozik, és egy akaratból, amit valaki ki akar fejezni. Engem ez érdekel. De tudom, hogy nem pontosan ezt kérdezed. Azt gondolom, hogy olyan sorozatokra lenne szükség, amelyek akár kosztümös formában is, mindenféleképp a mindennapjainkra reflektálnak. Tehát kortársak. Abban az értelemben, hogy igenis mernek hozzányúlni olyan kérdésekhez, amikről nem mindig mernek az emberek beszélni. De miért mondom ezt? Azért, mert azt érzékelem az egyetemen is, és egyébként is, hogy nagyon nagy lenne az embereknek az igénye arra, hogy magukról beszélhessenek. De egyre szemérmesebb mindenki. Nem akarunk a többiek agyára menni, ezért szükség lenne referenciákra, olyan vívőanyagokra, olyan hivatkozásokra, mint egy tévéfilm sorozat, amit sokan látnak, és azon keresztül tudnak beszélni magukról, meg arról, ami történik körülöttünk. Tehát ilyen dolgokra vágyom.
Na most kíváncsi lettem, Dezső, hogy ugye te egy Móricz Zsigmond regényt adaptáltatok ugye többet magatokkal, ugye Tasnád Istvánnal, Bereményi Gézával, és ugye most Csillarról beszélt, hogy ő például olyan sorozatokat akar, amiben érzi a, hát kicsit leegyszerűsítve mondom, szóval, hogyha nem jól értettem, hogy valami belső akaratében, ami személyes, hogy ez téged nagyon érdekel, hogy te ezt például érezted a Tündérkert kapcsán, tudtál így kapcsolódni hozzá, hogy igazából ez egy feladatként indult, ha jól értem.
Most nagyon jó, hogy ezt mondtad, mert pont most a napokban beszéltem Madarász Isti rendezővel, ugye Tündérkert rendezőjével, és mondott egy nagyon jót, hogy olvasta egy kommentbe, az egyik nézője a Tündérkertnek szombat reggel kiment a piacra, és erről beszéltek az emberek a piacon, a kofák a vásárlókkal. És én azt gondolom, hogy ennél nagyobb siker nekem most per pillanat, így az első két epizód után nem kell, mert ez azt jelenti, hogy eljutottunk a nézőkhöz.
Ez nagyon megható.
És szerintem ez a cél. Ha túl sok szoprán azt mondok, akkor majd kivágod. Jó? De hogy ott is például abban a sorozatban is azt nagyon szerettem, hogy ott az ott a környéken élők életébe ez nagyon erősen beivódott. És ezt azért volt nagyon jó hallani, mert nyilván ez felmerül egy olyan regénynél, amit 100 évvel ezelőtt írt valaki. Viszont én azt gondolom, hogy amiről ugye Csilla is beszélt, hogy a dramaturgiának a szabályai az antikvitás óta amúgy sokat nem változtak. Tehát a nagy-nagy történetek, tehát nem véletlen, hogy minden kőszínház Shakespeare-t játszik. És ez nem azért van, mert ő ők 400-500 évvel ezelőtti történeteket mutatnak be, hanem az emberi érzelmekben és az emberi társadalmakban van egy ilyen ciklikusság. Gyakorlatilag újraéljük ugyanazokat a történeteket, és ami szerintem fontos, ugye, hogy ezt milyen formába tudjuk önteni. Móricznál az szerintem a szenzációs, hogy ő, ha nem magyar anyanyelvű író lett volna, hanem mondjuk angol vagy német, akkor biztos, hogy ő egy világirodalmi klasszikus lenne. Tehát, hogy csak gondoljatok azokra a novelláira, amiket tanultunk a középiskolákban, azok szerintem világirodalmi jelentőségű alkotások. Az Erdély trilógia az egy monumentális, ezer oldalas, háromkötetes őrület, mert tényleg az. Ugyanis Móricz nagyon utána ment ennek a történetnek, és egy egész háznyi könyvtára volt, csak ezeknek az embereknek a levelezéseiből. Szóval fantasztikus volt, mert dolgoztunk egyébként egy történésszel is, Oborni Terézzel, aki a Magyar Tudományos Akadémián kutatja ezt a korszakon, és sokszor volt, hogy Móricz pontosabb volt a 100 évvel ezelőtt írt regényében, mint a legújabb történelmi kutatások, ugyanis annyira érdekelt ez. Most ugye Móricz és a bátori Betlen csata között is eltelt 300 év. Miért érdekelte az egyik legnagyobb élő magyar írót ez a történet? És pontosan amiatt, amit egyébként te is mondtál, hogy ez a történet tele van érzelmekkel. Szerintem a forgatókönyvírás, nagyon sokszor a forgatókönyvírásnak az a csapdája, hogy egy ilyen érzelmi matematikát csinálsz belőle. Tehát egy ilyen logikai játékot. Ugye van a nem tudom, én bölcsészkaron végeztem, és mi tanultunk filozófiát, és ott van egy logika nevű tantárgy, ami egy ilyen nagyon absztrakt elmond valami. És szerintem sokszor az tud elrontani egy sorozatot, hogyha nagyon sakkozunk, hogy most akkor hogy jön ki pontosan az a matek, miközben egyébként szerintem a film nézés és a sorozat nézés is, amiről a legfőképpen szól, az érzelem.
Igen.
És hogyha az érzelem a helyén van, tudsz valakivel menni, meglátsz benne egy erős vágyat, vagy mondjuk mondok egy még jobbat, ezt a, soha nem fogom elfelejteni, a Nagy Karácsonyban szerintem már a harmadik vagy a negyedik forgatókönyv verzióval küzdöttünk, és ott elhangzott az írószobában egy nagyon érdekes gondolat. Azt hiszem a Fehér Gáspár mondta, hogy utána nézett annak, hogy mi adja a nézőnek film vagy sorozatnézés közben a legnagyobb érzelmi kielégülést. Ezt most kérdezem is, hogy szerintetek mi? Hogy mi az az érzés, amikor egy filmet vagy sorozatot nézel, amire mondjuk a legjobban vágysz, hogy azt érezd?
Sírni.
Ha már így antikvitását, a katarzis, nem?
Persze, csak abban benne van a félelem, a részvét, és a megrendülés.
Hát igaz, azért nagyon összetett.
Nagyon jókat mondtok, és még sincs igazatok, ugyanis ez szerint a kutatás szerint az, hogy ha valaki elnyeri méltó büntetését. És képzeljétek el, hogyha belegondoltok abba például, hogy milyen irányba fejlődött a sorozat dramaturgia, akár csak az elmúlt 10 évben, és ennek szerintem nyilván a Trónok harca a csúcsa, annyi ideig érett szereplőt igazságtalanság, hogy már megbolondulsz, tehát elviselhetetlen, lekaparod a pokrócot az ágyról, amin fekszel, miközben nézed, mert hogy egyszerűen azt érzed is, amikor ott az a rohadék végre meghal, vagy széttépik a kutyák, na annál nagyobb érzelmi kielégülés nincs. És ez szerintem sok mindent elmond egyébként a korról is, amiben élünk az elmúlt 15-20 évben.
Ez nem ilyen alapvető emberi tapasztalat, hogy hát ugye a való világban nagyon sokszor nem az igazság győz, akkor legalább otthon a sorozat végén kapja ki igazságtételt, ahogy én szeretném.
Lehet, én mégis azt gondolom, nyilván én most ennek a kornak Igen. vagyok a gyermeke, tehát nem tudom, hogy mondjuk 50-60 évvel ezelőtt milyen volt, de én azért úgy emlékszem, hogy amikor én elkezdtem mondjuk filmeket nézni, sorozatokat nézni, nem ezen volt a fő hangsúly. Tehát mondjuk azon, hogy mondjuk meghatódjál valamin, vagy a két szerelmes egymásra találjon. Tehát, hogyha mondjuk azokra a nagy romantikus drámákra gondolok, amiket mondjuk én is láttam, de az, hogy egy rohadékkal jól kitoljanak, az szerintem egy viszonylag újabb dolog.
Bocsánat, csak a Tündérgárttal kapcsolatban, meg Móriczzal kapcsolatban szerettem volna mondani valamit, hogy ugye Móriczról az a sztereotípia él a köztudatban, hogy egy ilyen vaskos, hogy egy ilyen nagyon erőteljes stílusba író ember, sőt, ez már így le is van egy kicsit szelidítve. Miközben szerintem a Tündérkert az pont azt mutatja meg, hogy milyen törékeny az a világ, amiben élünk, és milyen sebezhető mindenki benne. És erre a helyzetre hogyan reagál kétféleképpen, ugye, a két hős, mert különböző a személyiségük. És én azt gondolom, hogy ugye az nem véletlen, hogy pont 1921-ben jelent meg a Tündérkert. És vannak is olyan mondatok benne, amik kifejezetten az akkori Magyarországra vonatkoztathatóak egyértelműen. Ez valami olyasmi, amit mindannyian érzünk most sokkal erősebben, mint ő és az ő kortársai, hogy gyakorlatilag bárkit bármikor érhet olyan külső nyomás vagy ráhatás, hogy mindennek vége. És ez szerintem a Tündérkertben remekül benne van, a regényben is, és a sorozat. De bocsánat, csak annyit, hogy egy lehetséges válasz erre az, hogyha valaki saját magában, mint Betlen, ugye ez el van túlozva, mert Móriczz egy született forgatókönyvíró volt, és pontosan a szélsőségeket emelte ki mindenkiből, hogy Betlen már szinte aszkétikusan fegyelmezett. Hogy valaki azon keresztül, hogy saját magát kordába tartja, és megtalálja magába a horgonyt ebbe a világba, tud valamennyire ellenállni annak a rengeteg rossz és jó mindenféle hatásnak, ami éri kívülről.
Nem, igazából nem, ezt hagyj folytassam, mert én most Csilla elmondott, szerintem egy tök izgalmas megfejtést, hogy miért érdekes számunkra nézőkre 2023-ban Báthori Gábor és Betlen Gábor egymásnak feszülése, ugye két nagyon eltérő vezetői típus itt láthatunk, hogy ez szerintem a történelmi sorozatoknál ez egy ilyen visszatérő kérdés és visszatérő dilemma, hogy amikor ti írtátok a Tündérkertet, titeket csak a 17. századi Erdély érdekelt, vagy azt láttátok, hogy ezek valójában nagyon aktuális vezetői, politikai problémák, amik itt ebbe a párosban megjelennek, és ez ugyanúgy szól a mának is, és ezért vettétek elő.
Nagyon jól megfogalmaztad.
Akkor én bocsánat.
Ez abszolút így van. Nyilván a forgatókönyvírás az mondjuk más, mint amikor mondjuk az ember egy szép irodalmi művet ír, de az a forgatókönyvíró ír jól, aki azért beleteszi a szívét, lelkét abba, tehát azért kell, hogy ő azt valamilyen nagyon szeresse. Én is azt gondolom, hogy bele tudtam tenni magamat nagyon-nagyon sok szituációba, és ez köszönhető Móriczznak, és köszönhető az alapanyagnak is. Még konkrétabban megfogalmazzuk, ugye Báthori Gábor egy 19 éves srác, akiben dúlnak a hormonok, a szenvedély, és hát mint minden kamasz vagy fiatal felnőtt, még nem ismeri igazából az életnek azt az oldalát, amit ugye később megtapasztalunk. És ezért azt gondolja, hogy mindenki hülye, aki nála idősebb. És Betlen, aki meg ugye egyébként a valóságban nem volt nála sokkal idősebb, mi azért egy picit csalunk a sorozatban, szóval azért ott egy ilyen jelentős életkori különbség van a két színész között. Ő pedig már pontosan az az ember, aki tudja, hogy nem feltétlenül mindig az a jó, amikor azt mondjuk ki, ami legjobban nyomaszt bennünket, hanem ő már tudja, hogy a politika meg a túlélés az igazából egy sakkjátszma az életben. És én például a saját életemben, de szerintem mindenki ezt megtapasztalja, hogy tele vagyunk indulattal, biztos, hogy mindenki átélte már azt a 4-es-6-os villamoson, hogy megfojtom ezt az embert, de mégse folytod meg, mert tudod, hogy ez milyen következményekkel jár. Most ez egy extrém példa volt, de hogy
értem,
szerintem...
Értem, hogy a Tündérkertből megfontoltabban fogunk közlekedni a 4-es-6-osra, hogy nézzük.
Na ez abszolút, most tökéletesen megfogalmazott, hogy mire vágytunk, mit képzeltünk el, ezt.
De most hát nem akartam belét folytani.
Nem, azt hiszem, hogy talán például ez egy ilyen olyan dolog, ami abszolút szól a ma emberéhez. Egy másik fontos dolog egyébként, ami a Móriczz művekben szerintem szintén kiemelendő, az Móricznak a hozzáállása a női karakterekhez. És azért ez a regény, ez elképesztően gazdag a hihetetlenül izgalmas nőkben, és Móricz nagyon szereti ezeket a lélektani játékokat, például ugye a házassággal. Most ugye tudjuk, hogy a valóságban Móricz életében ez egy állandó probléma volt, hogy
a naplóiból tudjuk.
Például ugye a házastársi hűség. Tehát én azt gondolom, hogy amit ugye ez a sorozat már feszeget is az első két epizódban, azzal is szerintem mindenki tud azonosulni, de nem csak az, aki házasságban él, hanem aki mondjuk egy hosszú távú párkapcsolatban él, szerintem az egy nagyon elterjedt probléma, hogy mit csinálsz akkor, amikor van egy nagyon stabil valaki mögötted, akit nagyon szeretsz, aki mindent megad neked, és egyszer csak berúgja az ajtót a szerelem.
De akkor hadd fordítsam meg a kérdést, ugye most arról beszéltünk, azt magyaráztuk, hogy valójában mennyire aktuális most is egyrészt, hogy a Móricz 20-as években írt trilógiája, és ez a 17. századi történet. És hogyha úgy fordítanám meg a kérdést, hogy azért mégiscsak egy történelmi sorozatról van szó, akkor nektek mennyire volt fontos az, hogy amúgy a sorozatból az is kiderüljön, hogy milyen volt az élet a 17. század elején Erdélyben? Ez a szokásos hitelességi kérdés egy történelmi sorozatnál.
Én azt gondolom, hogy ez nem feltétlenül egy forgatókönyvírói feladat, mert azért itt mégiscsak egy vizuális műfajról beszélünk. Tehát ott rengeteg olyan játéktere volt a jelmeztervezőnek, a díszlettervezőnek, Garai Gábor operatőrnek, amivel például ezeket az atmoszférikus dolgokat meg tudták teremteni. De én azt mondom, hogy az egy tök fontos koncepció volt ennél a sorozatnál, főleg amikor a végleges forgatókönyveken dolgoztam az Istivel, hogy nem egy történelmi tablót akarunk csinálni. Tehát, hogy engem amúgy nagyon érdekel a történelem, de engem az érdekel a történelemből, amihez tudok kapcsolódni. A történelem az nem egy ilyen unalmas, poros valami, hanem az benne az izgalmas, hogy már minden megtörtént másokkal. Most is ugye egy nagyon nehéz történelmi korszakban vagyunk, mert elképesztő dolgok zajlanak körülöttünk, de rengeteg háború és szenvedés volt már az emberi történelemben. Ezért is jó ezekben a történetekben egyébként elmélyülni, mert van mihez kapcsolódni, és ami szerintem a filmnézésnek, meg egyébként az irodalomnak is az alapja, hogy az az érzés, hogy nem vagyok egyedül a problémámmal.
Akkor már csak ennél témán eleragadva, hogyha mondjuk nem tudom, én éppen tőlem szakon járok az ELTE-re, és 17. századi Erdélyt tanulom, mennyire ajánlod neki ezt a sorozatot? Az évvégi vizsgák előtt megnézze.
Hát, hogyha jó sorozatot akar nézni, akkor mindenképp. Ez nem egy történelmi tabló. Tehát, hogy nekem forgatókönyvíróként, meg nekünk forgatókönyvíróként az egy lehetetlen feladat lett volna, hogy mi most a teljes Móricz regényt adaptáljuk. Tehát nyilván vannak gyártási szempontok is, tehát hogyha mondjuk mindenkinek ajánlom egyébként, hogy olvassa el a regényt, mert amúgy tényleg egy remek mű.
És ugye az is már önmagában egy fikciós alkotás, ugye azt sem szabad történelmi tényregény.
Nem, tehát persze. Már Móricz is nagyon persze. Sok mindenbe csal, de hát ott is az van, hogy az első 100 oldalon szerintem körülbelül 9 különböző várba mennek el. Finoman szóval és keresztre feszített volna a produkció, hogyha 9 várban kell, 9 különböző helyszínen kell forgatni. És ez például egy nagyon fontos dolog az adaptációnál, hogy össze kell vonnod helyszíneket és karaktereket. De én azt gondolom, hogy nézze csak meg a történész hallgató, és biztos, hogy nagyon sok mindent fog benne találni, ami tetszik neki, de nagyon sok olyat is fog találni, azt mondja, ó, hát ez nem így volt. De ezzel nincsen semmi baj.
Nem az a cél. De ami szerintem ebben nagyon jól sikerült, az a nyelvezetnek a megtalálása. Ugye, hogyha ez egy hiteles történelmi tabló lenne, akkor nyilván olyan nyelven kellene beszélniük, amit Móricz se tudott volna, hogy egészen pontosan, hogy beszéltek ők. Mert ilyen virtuóz csak Vörös Sándor volt, akit így hirtelen tudnék mondani, aki ezt tudta volna. Viszont nagyon nehéz megtalálni azt a fajta nyelvet, ami nem lóg ki onnan, és az, ami számunkra érthető. És egyetlen szó is elég ilyenkor ahhoz, hogy kizökkentse a nézőt, mert nem illik oda. Ehhez a nézőnek nem kell nyelvésznek lenni. Egyszerűen halljuk, hogy nem stimmel, és egyből oda az egész illúzió. Úgyhogy szerintem ezt most itt nagyon jól sikerült megoldani, és ez egyáltalán nem kis dolog.
Erről mesélj is, mert szerintem ez biztos egy nehéz, visszatérő probléma lehetett az írószobában, hogy se nem arhaikus, se nem túl modern. Ez egy állandó egyensúlyozás volt, és hogyan oldottátok meg ezt a nyelvi problémát?
Sorozatfejlesztésben az egy nagyon fontos dolog, ugyanúgy, ahogy egyébként, illetve talán egy picit szigorúbban, mint mondjuk a nagyjátékfilm írásban, ugye egy nagyjátékfilmből is, mire mondjuk az gyártásba kerül, az a forgatókönyv születik, 2, 3, 4, 5, 6, 7, szerintem a Nagy Karácsonyból a 9. vagy a 10. verzió volt az, amit leforgattunk, és még a forgatás alatt is íródtak bele dolgok. Ugye sorozatnál ez sokkal szigorúbban megy, mert ugye ott annyira összefügg minden mindennel, hogy ott már nem lehet variálni, tehát ott már nincs az, hogy a forgatáson. Inkább azt mondanám, hogy, mert lehet, hogy a második epizódban el kell hangoznia pontosan annak a mondatnak, mert ott dobott fel azt a labdát, amit lecsapsz a 8. A nyelvezettel, amikor én leültem, és az volt a feladat, hogy akkor most a végleges forgatókönyvek megszülessenek, akkor nekem volt egy nagyon nagy köröm, mert egy picit jobban arhaizáltunk előtte. És nagyon érdekes volt egyébként, mert már zajlott a casting. Tehát ugye egy ekkora produkciónál ugye az is hónapokig tart, amíg megtalálod a szereplőket. És sok olyan jelenetet is kiválasztottam castingra, amiben még a régi nyelvezet volt, és jöttek a színészek, és sokszor nagyon élvezték, hogy de úgy ropognak ezek a mondatok. De én meg tudtam, hogy ez magyarul ez a legnehezebb feladat, mert elkezded nézni, és ott találod magadat egy ilyen flashbackben, hogy ülsz a március 15-i ünnepségen a szúrós fekete nadrágban, meg a fekete kínai összepasztázott cipődben, meg a kis ingecskédben, és elalszol. És ezért meg kellett hozni ezeket a döntéseket, hogy rövid tőmondatok, igenis, de hogy ugye ez egy nagyon vékony ég, hogy ne az legyen, hogy mondjuk jó pofáskodunk, vagy most nem akarok más magyar filmekről beszélni, szerintem volt olyan, ahol ez nem feltétlenül működött jól.
Akkor most eszembe jutott két konkrét példa, és akkor ezen keresztül nem tök jól meg lehet beszélni, hogy akkor ezt milyen írói döntéseket hoztatok, hogy van egy elég erős jelenetsornak a vége, amikor a Partinóra, most akkor káromkodunk együtt a műsorban, ugye egy szép hangosan annyit mond, hogy a picsába. Hogy ez szinte belefér egy 17. századi erdélyről szóló sorozatba, amit amúgy nyilván modernizálni kell a nyelvezet?
Abszolút, mert ennél sokkal durvább káromkodások vannak a regényben, amiket kihagytam, pedig egyébként volt a történésszel egy olyan körünk, hogy gyűjtött nekünk korabeli káromkodásokat a levelezésekből, és nagyon jók voltak. Az egyik, amit nagyon szerettek mondani egymásnak az emberek, hogy elvágom a torkodat, kifolyik a véred a padlóra, és azt majd felnyalja a kutyám. Ez nekem állatira nagyon tetszett, de nagyon cirkalmas, úgyhogy pedig azt hiszem, hogy 2 draftba is benne volt, és aztán a harmadikból kihagytunk. Én ezt vállalom, abszolút. Ráadásul egyébként a szó, amit mondtál, az egy ősi finnugor szó. Meg lehet nézni az etimológiai szótárba. Azt most remélem, hogy nem mondok hülyeséget, de az egyik kedvenc hobbim, hogy magyar szavakat megnézek az etimológiai szótárba, és ezek például azok, amik például a magyar nemi szerveknek a nevei, ezek mind ősi finnugor szavaink. Úgyhogy hát, hogyha a finnugorok is használták 3000 évvel ezelőtt, akkor
a 17. században.
Abszolút.
Is. És Csira, te is mondtad, hogy az ilyen történelmi sorozatoknál tényleg ez a nehéz a nyelvezetben, hogy bármi, ami akár nyilván ez egy szubjektív érzékelés, de egy kicsit is túl modernnek hangzik, az kizökken. Én nekem egy ilyen példám, az egyik karakter azt kérdezi, hogy mi újság.
Nézd, újságok már léteztek a középkorban, de lehet, hogy maga ez a szó például már nyelvújítás korabeli szó, tehát, hogy későbbről származik. Ugye az újság tulajdonképpen az újdonság szónak a rövidítése. Bele lehet menni, most lehet, hogy megfogtál, és azt mondom, hogy talán ez nagyon modern szó. Például erről azt gondolom, hogy ennyi belefér. Ha mondjuk azt kérdezte volna Betlen mondjuk az Imrefi karakterétől, hogy mi a szitu, na az már lehet, hogy sok lenne.
Hogyha egy kicsit hátrébb lépünk, mert nagyon fontos, már beszéltünk arról, hogy ugye a Tündérkert is, majd a Hunyadi is, ugye ezek NFI által államilag támogatott sorozatok, és ugye itt adódik a kérdés, hogy amíg HBO, Netflix, meg ugye amit szinte mindenki néz, ott azért elég erőteljesen érvényesül a piaci logika, minél nagyobb nézettség, hogy ehhez képest jól gondolom, hogy itt a Tündérkert esetében a szórakoztatás mellett itt legalább annyira ez az értékteremtés is van? Nem tudom, az NFI részéről
persze,
és a ti részéről
hát,
is.
Ez természetes. Persze egy olyan szó mögött, mint az értékteremtés, nagyon sok minden meghúzódhat. Hogyha egy magyar klasszikus regénynek a megfilmesítéséről van szó, akkor nem csupán értékteremtésről van szó, hanem értékmegőrzésről is van szó. Az a mi örökségünk, irodalmi örökségünk, és a mi feladatunk az, hogy újra meg újra elolvassuk, és újra meg újra elgondolkozzunk rajta. Tehát a BBC nagyon gyakran készít irodalmi adaptációkat. Van olyan, hogy 5 évente megfilmesítik ugyanazt a Dickens regényt, vagy a Shakespeare darabokról nem is beszélve. Újra meg újra lefordítják őket a éppen aktuális modern angol nyelvre. Tehát az iskolásoknak nem eredetibe kell ott Shakespeare-t olvasniuk. Tehát egyszerűen gondozzák azt az örökséget, ami az övék. Mert ez az ő feladatuk. Én azt gondolom, hogy a NFI nagyon is tisztában van azzal, hogy ez meg a miénk, ez a mi feladatunk, és hogyha van egy ilyen író, aki tényleg egyetértek veled, hogy világ színvonalon írt, és nem egy van nekünk, hanem rengeteg, és ezért ajánlom mindenkinek, hogy tanuljon meg nagyon jól valamilyen idegen nyelvet, legalább egyet, mert akkor fogja tudni értékelni a magyar nyelven írt irodalmat, amiben a költészetet nagyon is beleértem. Tehát természetesen ez a kötelesség, és egy nagyon szép dolog csinálni. Szóval, hogy ez nem egy házi feladat, hanem ez egy olyan dolog, amin nagyon jó gondolkozni, nem? Tehát egyszerűen az, hogy újra meg újra megnézünk egy filmet, egy sorozatot is, meg újra elolvasunk egy regényt, az nem kötelesség, hanem az egy csodálatos dolog, olyan, mintha az ember egy kúthoz menne vissza, és mindig inna belőle, és az mindig újra valami más módon frissíti föl az embert. Úgyhogy igen, ez boldogság ilyet csinálni. És ez szerintem a NFI-nél is átérzik, akik hát a pénzt adják végső soron rá, hogy ez egy élvezet, ez nekünk a közös örömünk, és nagyon örülök, hogyha a piacon is beszélnek róla.
Használtuk ezt a fennkölt szót, hogy értékteremtés, de ez én bármilyen módon amúgy így szóba jön az írói szobában, hogy mi most, mert ez kicsit nekem olyan furának tűnik, hogy mi most értéket teremtünk, vagy így.
Nem. És azért nem, mert szerintem az nem a mi feladatunk, hanem azoknak a döntéshozóknak a feladata, akik azt mondják, hogy na mi most akkor erre a projektre adunk pénzt. A mi feladatunk egyébként az, hogy egy nagyon jó sorozatot csináljunk, illetve hogy mindent beleadjunk. És nyilván tökéletes sorozat nem létezik, a Sopranoson kívül, meg akkor a Seinfelden kívül. Tehát nyilván minden filmes, nyilván én is követek el hibákat, de én azt gondolom, hogy én úgy tudok kapcsolódni ahhoz, amit a Csilla mond, hogy meg ugye ez a nagy kérdés, hogy de hát mit tud nekünk mondani Móricz a 21. században, és mi az a plusz, ami miatt mondjuk ezt nézze egy egyetemista, aki a történelem vizsgájára készül, és mondjuk ne a, nem tudom, mi megy most nagyon, de mondjuk a, nem tudom, a Breaking Bad-et.
Ó! Már te is boomer vagy.
Én nagyon boomer vagyok. Tehát
Bojack Horseman.
Igen, Bojack Horseman. Vagy Rick and Morty-t mondjuk. Igen. Szóval, hogy szerintem a Móriczban az a nagyon izgalmas, hogy sok a magunkra ismerés benne. Tehát azért nem véletlen, én ezt soha nem felejtem el, amikor láttam a Rokonok című filmet. Hát önmagában ez a cím szerintem erős. Ez azért sok mindent mond a 21. században is nekünk. És a Tündérkert is tele van azokkal a speciális magyar dolgokkal, az egyrészt az erős érzelmekkel, és másrészt nagyon sokszor a szervilizmussal, a kicsinyességgel, az irigységgel, a féltékenységgel, a hazugsággal, a talpnyalással, amivel mindannyian találkozunk egyébként az életben.
Igen, szóval amit most így érint ezt témát, szerintem ez így a magyar sorozatgyártásnak egy ilyen állandó kihívása, hogy nyilvánvalóan a néző most már azt veszi alapnak, hogy ő este nézi a Breaking Bad-et, a Seinfeld-et, és még sorolhatjuk ezeket a klasszikusokat, és akkor jön egy magyar sorozat, és akkor nem fog átkattani az agya, hogy ő most akkor egy nem tudom, más típus néz, hanem akaratlanul is ezeket a sorozatokat egymáshoz méri, mert sorozat, és akkor a magyar sorozatgyártók mit tehetnek, hogy ugye van ez a visszatérő kifejezés, hogy hát ez csak nem tudom, a szegény ember trónok harca. És hogy miközben teljesen más, például anyagértelemben azért sokkal korlátozottabbak a magyar filmesek esélyei. Ti például éreztétek ezt, hogy nehogy ebbe a csapdába essünk, hogy ez csak egy ilyen más, hogy a trónok harcához képest gyengébb, és akkor ahhoz hasonlítják.
De miért az a mérce?
Hát mert azért hoztam azt mércének.
Nem az a mérce.
Én azért hoztam azt mércének, mert az egyik legnépszerűbb sorozat, és szerintem nagyon sok
de ember. Attól, hogy valami népszerű, még nem feltétlenül mérce.
Hát olyan értemben mérce, hogy mai napig emlegetik, és hogy felhozzák referenciaként. Én azért említettem.
Igen, igen, értem. Csak hogy szerintem az egyetlen mérce az az, amit Dezső mondott, hogy egy nagyon jó sorozatot kell csinálni. Ez a mérce. És mivel ez egy szakma, ennek is megvannak a saját kritériumai, hogy mitől jó. És lehet rajta látni, hogy mennyi munka van mögötte. Ez az egyik, amitől jó. A másik, amitől jó az, ez a személyes kapcsolódás, amiről eddig beszélgettünk. Szerintem soha nem azt kell nézni, ami kívül van rajtunk, hanem ami belül. És akkor lesz nagyon jó.
Én két dolgot mondanék ezzel kapcsolatban. Egyrészt az, hogy én már azért kaptam ideget-meleget. Ez egy ilyen szakma, tehát nyilván 10 millió vírusszakértő, 10 millió szövetségi kapitány, 10 millió háborús szakértő, 10 millió filmkritikus országa vagyunk, de ezzel nincsen semmi baj, mert az embereknek joguk van véleményt nyilvánítani, és aki arra adja a fejét, hogy kiálljon, és azt mondja, hogy ezt én írtam, azt kőkeményen bírni kell. Én sosem mondanék olyat, hogy ez a magyar trónok harca, és szerintem ez nem is a produkción belülről származik, mert ez körülbelül olyan, mint hogyha mondjuk most direkt nem hazai példát hozok, de mondjuk, hogyha a Slovan Bratislava foci csapat edzője azt mondja, hogy mi vagyunk a szlovák Barcelona. Az egy másik ligában játszik az a sorozat mindenféle szempontból. És a másik dolog, amit mondanék, az, de lehet, hogy ez csak az én tapasztalatom, hogy én mit szeretek egy magyar sorozatban, és azok a magyar színészek. Tehát azért, hogy most a saját sorozatunkról beszéljek, azért szerintem egy Szamosi Zsófi tett már le annyit az asztalra, hogy járjon neki a tisztelet azért, hogyha ő mondjuk eljátsza az egyébként talán leghíresebb magyar embert Puskás öcsi után, akit egyébként Bátori Erzsébetnek hívnak, és gyakorlatilag az egész világon úgy ismerik, mint a magyar Dracula. Azért szerintem az egy nagyon érdekes dolog. De említhetném Szőke Abigélt is, akit én soha nem fogom elfelejteni, amikor az Akik maradtak ott láttam először a moziba, és feltűnt ez a lány, és azt mondtam, hogy úristen, mennyire szép ez a lány, biztos, hogy nagyon rossz színésznő, mert aki ennyire szép, az nem lehet jó. És fantasztikus színésznő. Szerintem most nagyon gonosz dolgot mondtam, de szerintem 100 évente születik ilyen mozifilmes arc. Tehát, hogy elképesztő jelenléte van. És akkor ott van Katona Péter Dániel, aki egyébként meg a Radnóti Színházban, meg az Átriumban játszik, kiváló darabokban, és szerintem ő is egy olyan ős tehetség. Én már láttam őt egyébként a Nagy Karácsonyban, ahol pizzafutárt alakít. Szóval én már tudtam, hogy ő mire képes, nagyon jól. És hogy rengeteg-rengeteg ilyen magyar színész van, és azt szerintem tud adni egy ilyen plusz réteget. De még a Balsai Móni is eszembe jutott, akit én személyesen szintén nagyon szeretek, és nagyon jó filmekben játszott. Ugye Bethlen Gábor feleségét játsza, az is egyébként egy nagyon izgalmas szál. Én nekem az ő szájából, az ő arcával nagyon máshogy hangoznak ezek a mondatok. mint akár mondjuk egy Breaking Bad-ből?
Éppen nekem, hogyha most már egy kicsit én is válaszoljak itt a kérdésemre, hogy nekem ami pluszt adott a tündérkert gimnazistaként, sőt, lehet, hogy felső tagozatosként, nekem valamiért nagyon megfogott az erdélyi fejedelemség, és akkor például Báthori Erzsébetről is sokat olvastam, közelebb állnak hozzám ezek a karakterek, és nekem ez tetszett nagyon, hogy visszajöttek azok a magyar történelmi hősök és antihősök, akikről annó tök sokat olvastam.
Igen, és egyébként pont a Báthori Erzsébet volt szerintem az egyik legnagyobb felfedezésünk az írószobában. Ő ugyanis egyébként csak mellékszereplő a regényben. Miközben egyébként, hát ugye Móricz ezt nem tudhatta, ugye ez akkor még nem volt annyira elterjedve, hogy ugye Báthori Erzsébetről mondták azt, hogy kínoszta a szolgáló lányait, ugye, hogy csecsemők vérében fürdött, és mindenféle ilyen rémséges történet keringett róla, ugye azóta több film is készült róla, egyébként van egy azt hiszem talán norvég black metal zenekar,
a Báthori.
Tehát, hogy ez szerintem ez egy iszonyú izgalmas.
És a szlovákok is készítették.
És a szlovákok is készítették. Én láttam is azt a filmet, és elkezdett minket ez érdekelni, ez a dolog, és megkérdeztük a történészt, hogy pontosan hogy is volt ez a dolog, hogy nézzük már egy kicsit utána annak, hogy például amikor egy ilyen történelmi szereplőről mindenféle ilyen pokoli legendák keringenek, hogy ott annak mi a genezise. És nagyon érdekes dolgokra bukkantunk rá. És ez például szerintem megint egy olyan dolog, hogy ha van egy ilyen történelmi szereplőnk, aki a miénk, arról nagyon izgalmas, hogyha tudunk valami újat mondani, vagy el tudjuk mondani az ő igazságát, amit eddig soha senki nem mondott el.
Hát így konkrétan ilyen koncepciós per modern szóval ennek az áldozatává vált, nem?
Hát ezt ugye ismerjük. És
rossz a sajtója.
Igen.
Rossz a sajtója, igen. És szerintem ez is például egy olyan dolog, ami nagyon érdekes módon megjelenik a mai életünkben, hogy most is látunk karaktergyilkosságokat. Ha csak a 20. század történelmére gondolunk, hogy itt azért mártír miniszterelnökök voltak ebben az országban, és azért nem úgy volt ám az, hogy akkor is mindenki tudta, hogy mi az igazság. Sokan elhitték ezeket a rágalmakat. És szerintem ez például egy érdekes lecke, és ez szerintem talán ennek a sorozatnak az egyik legfontosabb és legizgalmasabb feladata, például azt megmutatni, hogy hogyan működik például a tömegpszichózis. Tehát amikor azt mondjuk, hogy ez az ember a sátán, akkor arra milyen eszközöket használnak arra bizonyos emberek, hogy másokat eltüntessenek, és közellenséget csináljanak belőle. És ez például ugye a 20. századi történelemben, aminek egyébként az utóhatásait most is nyögjük, tehát azok a háborúk, amik körülöttünk vannak, azok nagyon sokszor onnan erednek.
És szerintem az még egy érdekes kérdés, hogy most beszéltünk erről, hogy ezek ugye magyar történelmi figurák, de ugye rögtön Báthori Erzsébet, aki nemzetközileg is ismert a neve, hogy a tündérkert esetében voltak olyan beszélgetések, hogy itt ennek a célközönsége tényleg csak a magyar ajkú lakosság, vagy ennél ti nagyobb, szélesebb körbe akartok lőni?
Itt most megint azt fogom mondani, hogy nekünk a célunk az volt, hogy ez legyen egy nagyon jó sorozat. Nyilván én azt gondolom, hogy ahogy majd egyre előrébb halad a cselekmény, és ugye egyre közelebb érkezünk ennek az évadnak a végkifejletéhez, azért sok-sok olyan kiszólás lesz benne, ami szerintem ismerős lesz a magyar nézőnek, de mi ezt direkt nem pakoltuk tele ezzel, mert én azt gondolom, hogy ez egy egyetemes emberi történet, és én azért bízom benne, hogy ennek ez nem fog itt megállni. Folyosói pletykákból már hallottam egy-két pozitívumot, de erről majd szerintem akkor érdemes beszélni, hogyha ezek megvalósulnak.
Nyilván ugye ez egy Erdélyben játszódó sorozat, egy multietnikus régióban, így adja magát a kérdést, hogy a magyar ajkú nézők mellett ti a román nézőket is megcélozzátok, szeretnétek, hogy ez hozzájuk is eljusson, ők is nézzék?
Erre ugye a magam részéről tudok válaszolni, én nagyon örülnék neki, hogyha a román ajkú nézők is néznék. Ugye azért most egy olyan időszakában vagyunk Erdélynek, amikor inkább a magyar, a szász és a török nemzetiség körül zajlottak a fontos események, úgyhogy inkább rájuk helyeződik a hangsúly, de Erdély egyébként, a mai Erdély is egy egészen elképesztően izgalmas és gyönyörű hely. Mi most jártunk ott egyszer-kétszer, ilyen kerekasztal beszélgetéseken, nagyon-nagyon érdekes vidék, és sokszor szerintem ezek a magyar-román dolgok már összefonódnak.
Csillő, csak hogy általánosabbra kitágítva a kérdést, hogy ugye megy a sorozatfejlesztés az NFI-nél, szerinted a mai magyar sorozatgyártásban reális cél, hogy ne csak a magyar nézőknek gyártsunk, hanem külföldieknek is, szomszédos országoknak?
Van egy olyan német mondás, hogy tartsuk laposan a labdát. Ugye, akkor nem ugrik el. Szerintem ugyanazt tudom mondani, amit az előbb, hogy egy jó sorozatot kell csinálni, és olyankor nem arra kell figyelni, hogy majd utána mi lesz. Mert hogyha jó, akkor menni fog mindenhová. Ha igazán jól sikerül, akkor semmi akadálya nem lesz annak, hogy máshol is érdeklődjenek iránta. De nem vagyok marketing szakember, tehát elképzelhető, hogy lehet ezt más szempontból is nézni. Szerintem a témaválasztásnál mindenféleképpen figyel erre az ember, hogy ne valami elszigetelt dolog legyen a téma. Ha olyasmit választunk, ami minden ember életében jelen van a világon, és ez kimeríthetetlen ezeknek a témáknak a sora, akkor minden esély megvan rá, hiszen ebben nagyon egyetértek Dezsővel megint, hogy a mi színészeink felveszik a versenyt a külföldi nagyon jó színészekkel is, majd a Hunyadiban ez látszik, ahol nemzetközi szereposztást láthatnak a nézők.
Hát meg a Hunyadi az eleve nemzetközi piacra is készül.
Most a legaktuálisabb példa arra, hogy hogyan viszonyul egymáshoz egy külföldi, meg egy magyar színész. Tehát ott majd ezt pontosan lehet látni, tekintve, hogy elég sok nemzetiségű a csapat, a szereposztás. Olyan kiszámíthatatlan dolgok történnek, pont a Breaking Bad, ugye, hogy ne teljen el az adás anélkül, szinte esélytelennek indult. Tehát eleve úgy indult, hogy senki nem akarta megcsinálni, senki nem akart finanszírozni egy olyan történetet, ami semmi másról nem szólt, csak hogy egy kémiatanárból bűnöző lesz.
Egy rákos kémiatanárból.
Egy rákos kémiatanárból egy, nem tudom, magyarul hogy van a meg?
Metamfetamin.
Metamfetamin főző.
Kristály.
Bűnöző lesz. Csodálkozunk rajta, hogy senki nem akarta megcsinálni. Egy véletlen nem volt, mert ugye most már vannak a televíziós sorozatokról szakkönyvek, most már azért sok mindent lehet olvasni, mert sok született, és eltelt annyi idő, hogy vannak ennek a témának szakértői. És így kikutatták ezeket a dolgokat is, hogy hogyan született. Alig volt rá esély. Ezt biztos, hogy senki nem látta előre, hogy ilyen hatalmas sikere lesz, de ez mindenkire érvényes, hogy bármikor beüthet valami, hogyha valami jó. Mert a Breaking Bad az azért tudott ekkora siker lenni, mert nagyon bátor, aki alkotta. Ez a Gillian nevű. Ő szándékosan a semmiről akart, mint ugye Seinfeld. Tehát arról akart beszélni, ami in between, ami csak úgy van, mert ő úgy gondolta, hogy a keresztapa után már nem lehet nagy dolgokról hitelesen beszélni. Tehát ő ezt átgondolta, és így választotta ezt a fajta utat. És aztán kiderült, hogy nagyon sok ember tud ezzel azonosulni, mert nagyon sok ember érzi úgy, hogy az in-between, az fontosabb a többi dolognál, vagy más adott esetben nem is történik vele, csak in-between. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ha jó egy sorozat, és tényleg jó, akkor semmi nem állíthatja meg.
Hát én megnéznék egy miskolci kémiatanáról egy sorozatot, aki a garázsban elkezd dolgokat
főzni. Hát igen, csak ez már megvan. Ez az, hogy miskolci vagy Albert, Albuquerque.
Na igen, csak pont erről beszéltünk, hogy a hely specifikusság, mert nyilvánvalóan Borsodban azért ez más folyamat, meg máshogy jönnek ki ez a történet, mint Albuquerque-ben. Csak erre gondoltam, hogy arról beszéltünk, hogy a magyar sorozatoknak ez a hely specifikussága, ez mi hozzáadott.
Igen, de pont az a helyzet, hogyha valami olyan dolog van a mélyén, ami univerzálisan összeköt bennünket, mint például az a fajta életérzés, hogy a nagy dolgok nem velünk történnek, akkor az el fogja érni azt is, aki Hollywoodban nézi, meg azt is, aki Bazd megyében nézi.
Igen. Csak azt akartam még ezzel kapcsolatban mondani, hogy szerintem az nagyon fontos, amit mondasz, hogy ne, és ez nem csak a történelmi sorozatoknak lehet a nagy buktatója, hanem úgy általában sok mindennek, az a patetikusság. Írói csapat mondjuk úgy ül le, hogy na mi aztán most egy nagyon fontos, felemelő dologról fogunk beszélni, na akkor szokott így orral a földbe állni az a repülőgép, és ugye erre azért nem csak történelmi példákat látunk, hanem sok modern sorozatnál is, ami egy, ugye, egy érdekes új trend, hogy most aztán nagyon meg akarják nekünk tanítani, hogy itt a különböző, ami egyébként egy nyilván most teljesen függetlenül attól, hogy ki mivel ért egyet, de abban a pillanatban, hogy te úgy kezdesz el írni egy sorozatot, hogy én most azt fogom tanítani a nézőnek, hogy, azt mondtam, ez egy nagyon rossz hozzáállás. Mert az emberi élet, tehát az, hogy a mi hétköznapi életünk, az nem elvek, ideológiák és különböző, nem tudom, hitvilágok között zajlik, hanem mondjuk azon a szinten, hogy szerelmes vagyok a szomszédom feleségébe, utálom a főnökömet, vagy mondjuk nagyon utálom az egyik kollégámat, vagy mondjuk nagyon szeretem őt.
Csupa érzelemről beszél.
És ezekről az őszinte emberi érzésekről, és Móricz egyébként ezért is egy Igen. nagyon jó alapanyag, Igen. mert ő ezt pontosan tudja. Tehát megfogja ezeket a nagy embereket, és megmutatja a kicsinyes emberi oldalukat, az azért, mert tudsz hozzá személyesen kapcsolódni.
Ugye a Breaking Bad-nél meséltetitek, mekkora óriási nagy sikert aratott ez világszinten is, de ugye ez a sikerfogalom azért mindig kicsit más, hogy te a, és most vonatkoztatásunk el is gyorsan a Breaking Bad-től, hogy te a Tündérkerted, ugye decemberig lemegy a tévébe, te mikor fogod sikerként megélni?
Az is egyébként egy ilyen érdekes mai trend, hogy ez már nem azonnal dől el. Tehát én emlékszem mondjuk pár évvel ezelőtt, mikor soha véget nem érősnél volt ez, hogy iszonyúan vártuk az első hétvégét, hogy kijöjjenek a számok. És akkor jók lettek a számok, és nagyon boldogok voltunk, hogy úristen, de jó, és aztán amikor az ember rájön, hogy azért a Magyarországon a moziforgalmazás, nem tudom, most már ugye régebben jött ki a Nagy Karácsony, hogy mondjuk most mennyire segíti a magyar filmeket, de elég rossz érzés volt egyébként, hogy nagyon szép számokat csináltunk, és akkor a második héten a kijött az Új Csillagok háborúja epizód, és körbevették vele a filmünket, és hiába ment át házzal a nagyterembe, berakták a legkisebb terembe. De az tele volt egyébként, de ugye iszonyú érzés volt, hogy úristen, ott dolgoztunk ezen a filmen egy csomót, tök jó lett, szeretik a nézők, tök jó kritikákat kapott, és mi fog vele történni. És akkor küzdöttünk nagyon, és akkor a Puskin mozinak, tudjátok, abban a felső kis pici 20 fős termébe ment szerintem még márciusig, úgyhogy december, és ez nagyon jó érzés volt. És akkor aztán nagyon olyan volt egyébként, mint egy ilyen drog arról így lejönni, hogy akkor ez nincs. És most felkerült a Netflixre, 6 vagy 7 napig az volt a legnézettebb film Magyarországon. Ami ilyen döbbenetes érzés volt, mert ugye 7 évvel vagyunk a film bemutatója után. Ugyanez volt egyébként a Nagy Karácsonnyal is. Én ezért azt gondolom, hogy ez a Tündérkertre is érvényes, hogy ennek a sorozatnak szerintem még hosszú élete lesz. Itt még azért sok minden fog történni. Én személy szerint ez, amit az Isti mondott, ez számomra egy nagyon nagy dicséret. Azok az emberek, akiknek én a véleményére nagyon sokat adok, ők annak ellenére, hogy látják, hogy mik ennek a sorozatnak a hibái, de látják benne, hogy mi benne az, ami tök jó, meg ami működik, meg ami érték. Úgyhogy én abszolút azt gondolom, hogy számomra ez személyesen egy siker, és szerintem ezt az idő is igazolni fogja.
Csilla, meg szerintem, amiről még mindenképp ejtsünk szót, hogy most beszéltem sokat a Tündérkertről, de ugye ha jól sejtem, te ott azért már más sorozatokkal foglalkozol, a jövő sorozataival, hogy mesélsz kicsit
Igen, a Tündérkert babérjait nem akarom learadni mások helyett, mert az, ahhoz nekem még nincs közöm. Nem szeretnék mesélni a jövőbeli sorozatokról. Csak azt szeretném mondani, hogy vannak nagyon ígéretesek közöttük, amik engem tényleg feldobnak, hogyha rájuk gondolok. Nagyon örülök, hogy el fognak készülni. Én azt érzékelem, hogy nagyon sok tehetséges alkotó van, aki képes lesz. Tehát amit itt pedzegettél, amit itt kérdezgettél tőlem, hogy fel lehet-e venni a versenyt. Nem kell versenyezni, de fel lehet. Tehát abszolút fel lehet. Tehát vannak olyan emberek, akik képesek arra, hogy jó sorozatot írjanak, és igyekszünk. A fejlesztés az arról szól, hogy megőrizzük azt az erőt, amit egy alkotói akarat szül, mert ugye egy nyelvet kell hozzá találni. Ugye, hogyha ki lehetne fejezni azokat a gondolatokat, amik egy sorozat vagy egy játékfilm lényegét adják szavakkal, akkor nem kellene megcsinálni ezen a nyelven, ami verbális és képi egyszerre. És mivel nyelvet kell találni, és most nem a szavakra gondolok, hanem egy új fajta átadó közeget kell teremteni, és nehéz megtalálni azt, ami pontosan fejezi ki azt, amit az alkotó akar, ugyanakkor érthető is azok által, akik majd nézni fogják.
Értem, és te ezt a nyelvet segítesz megtalálni,
igen,
a fejlesztés,
igen,
során.
Igen.
Szép feladat, meg nehéz feladat.
Szerintem ez csodálatos, és annyira örülök, hogy azt mondta Dezső, hogy ők az írószobában félreteszik a saját kicsi egóikat, meg...
Nem is olyan kicsi az az egó sokszor.
Igen.
De ez egy másik podcast témája.
Mondhatod, én nem. Ez nagyon sokszor a kulcsa annak, hogy valami jó legyen. És ez vonatkozik a fejlesztőre, most csak azért mondom el, meg a dramaturgra, meg a szkriptdoktorra, úgy tudjon teremteni, hogy mást szolgál, és mással dolgozik együtt. Ez nagyon szép dolgokat tud szülni. Tehát az írószoba az ilyen, azt gondolom, ahol egy író nem csak író, hanem dramaturg is egy időben.
Igen, és ez még azt hiszem egy fontos dolog, amit el kell mondani a Tündérkertről, amellett, hogy ebben a stábban senki nem volt nagyképű, és mindenki elképesztően nagy alázattal állt ehhez a munkához, és mindannyian tudjuk, hogy milyen nehéz most a helyzet, és hogy milyen szerencsések vagyunk, hogy megcsinálhattuk ezt a sorozatot. Azért itt mind a színészeken, mind a stábon, mint pedig, aki ezt az egészet azért kőkeményen 90 plusz napon keresztül levezényelte, Madarász Isti rendezőn keresztül, ezt mindenki tudta, és szerintem ez az egyébként, ami a legfontosabb ahhoz, hogy az ember jót csináljon, és az az alázat.
Ugye ezt minden sorozat írónak, alkotónak felteszik ezt a kérdést, nekem is fel kell tennem, főleg azért is, mert ugye a Tündérkert egy trilógia, és hogyha jól tudom, ti most kb. Az első kötetet dolgoztátok fel, lesz folytatás?
Ez szerintem nem rajtunk múlik, tehát nem az alkotói csapaton múlik, hanem nagyon sok egyéb körülményen. Én reménykedem benne, hogy lesz. Szerintem a 8. epizódnak a vége után ez egy még izgalmasabb kérdés lesz.
Csilla, ugye mondod, hogy te szkriptdoktor vagy, és nem sorozatíró, akkor ezt tőled úgy kérdezem, hogy nyugodtan engedd szabadjára a fantáziát, hogy ha még mondhatnál egy történelmi személyt, akiről szívesen néznél?
Hú, ez milyen érdekes kérdés. Vak Béla például kedvencem.
Ezt tehát... magyarázd el, kérlek, hogy mert...
Azért, mert nagyon jó uralkodó volt. Egy nagyon kalandos történet az, ahogyan ő egyáltalán király tudott lenni. Na, ez olyan, mint a Breaking Bad, hogy mindenki azt gondolta, és mindenki megtett mindent azért, hogy ő belőle ne legyen király. De király lett, és nem is akármilyen. Azt hiszem ő lenne.
Ez jó választás, ezt tetszik. Mert én megnézném, hogy Vak Béla sorozatot.
Azt nem mondtam, hogy sorozat, ja. de ez egy olyan sors, ami túlmutat önmagán, mert ugye ez a lényege az ilyen feldolgozásoknak, az utána menésnek, hogy ne álljon meg ott, ahol van, és ezért nem történelmi tabló.
Én most mindenkinek nagyon ajánlom Márai Sándor naplóit, ezt most mindenhol elmondom.
Főleg a 80-as években, a legvége,
ez szerintem egy, na, hogyha van világirodalmi csúcs teljesítmény, igen, a magyar irodalomban, akkor a Márai naplók azok egyértelműen azok, és most olvastam az 1943-44-es naplóját, vérfagyasztó. Tehát, hogyha már arról beszélünk, hogy magunkra ismerés, meg különböző helyzetekre ráismerés, különböző világban zajlódó, és az, hogy a nagyvilágban zajlódó dolgok hogyan csapódnak le, ugye végigélte itt Budapest ostromát. Igen. Tehát miközben nézed a képeket, hogy mi történik a világban, és ahogy leírja azt, hogy ahogy egy pillanat alatt teljesen természetessé válik, nem hogy az, hogy az életed széthullik, hanem az, hogy nem tudod, hogy holnap fogsz-e még élni, és hogy közben azok az emberek, akik fölötted vannak, azok hogyan viselkednek, az elképesztően izgalmas. Úgyhogy ha én is mondhatok egyet, én azt mondanám, hogy ez a korszak, most nyilván ez egy szörnyű korszak volt a magyar történelemben, de egészen elképesztően érdekes.
Ajánlom mára is, ajánljuk Márai Sándort feldolgozásra. Éppen nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és beszélgettünk a Tündérkertről, és úgy általában a magyar sorozatokról.
Nagyon szépen köszönöm.
Én is köszönöm.